hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea, adásunk tartalmából. A kormány kiáll Európa keresztény alapjai mellett, erről Varga Mihály Kunmadarason beszélt. Csomagolási technológiáját fejlesztette egy KFT Kunmadarason. Szelfipontokat adtak át Kisújszálláson. Borsodabolyi Zemplén vármegyében idén is bőséges a kínálat a nyári táborokból. Már Nyíregyházától egészen Tarcalig el lehet jutni két keréken. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Bármilyen nyomás is érjen bennünket, a magyar kormány kiáll Európa keresztény alapjai mellett. Jelentette ki a pénzügyminiszter a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Kunmadaras felújított református templomának hálaadó ünnepségén. Varga Mihály kiemelte, miközben tőlünk nyugatra templomok tűnnek el, Magyarországon és a külhonban 3000 templom építését vagy felújítását támogatta a kormány az elmúlt évtizedben. A kunmadarasi templom felújításáról azt mondta, ez a hosszú és alapos építő munka kilóg a mai trendekből, mert itt egy templom volt az építkezés tárgya. Rendhagyó jelenség ez egy olyan világban, ahol kirekesztőnek, sértőnek titulálva levetetik a hivatalok faláról a keresztet, közölte. Megjegyezte, Németországban ez másfél éve megtörtént. Fejlesztette csomagolási technológiáját a kukorica feldolgozással mezőgazdasági termékek, termények nagykereskedelmével foglalkozó KFT Kunmadarasi telephelyén. Közölte a projekt kommunikációját végző operatív program KFT közleményében a távirat irodával. A cég a csaknem 179 millió forintos beruházáshoz több mint 125 millió forint feltételesen vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz pályázatán, közölték. A nagyigmándi székhelyű KFT Kunmadarasi telephelyén zajlanak egyebek között a csomagolási, raktározási, kiszállítási folyamatok, ismertették. A projekt keretében egyebek között két homlokrakodó, egy zsáktöltőgépet vásároltak, továbbá 10 kW teljesítményű napelemes rendszert szereztek be és helyeztek üzembe. A fejlesztés eredményeként rövidebb határidőkkel és nagyobb kapacitással tudják végezni a bércsomagolási tevékenységüket, közölték. A Kisújszálláson átadott szelfipontokról dr. Habil Kovács Tibort, Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterét kérdezzük. A közelmúltban a településen 8 szelfipontot adtak át. Kik kezdeményezték ezt? Őszintén szólva megmondom, hogy én most találkoztam először ilyennel, ezzel a modern megoldással. Kik kezdeményezték és hol helyezték el ezeket a szelfipontokat?
Ez igazából a Városvédő és Szépítő Egyesületnek a kezdeményezése, illetve kivitelezése. Ők azok, ugye ezt már mondtam más műsorban is, hogy a legnagyobb létszámú kisújszállási civil szervezet, és vélhetően a legaktívabb is, akik immár évtizedek óta értelemszerűen ez a fő célkitűzés, a város szépítése, értékeink megőrzése, továbbadása. És ez is egy olyan alkalom volt, hogy folyamatosan pályáznak, és értelemszerűen több sikeres pályázatot tudhatnak magukénak, és ennek kapcsán készítették el és avatták fel ezeket a szelfipontokat. Ugye, akit nagyon érdekel, ez meg is található a Facebookjukon, hogy milyen pályázatból készültek el ezek a szelfipontok, és összesen 8 darab van. Ezek a város, azt mondom, hogy néhány jellegzetes valamilyen épített öröksége, és ezek közül, amit érdemes szerintem megemlíteni, igazából ami akár országos egyediséget is jelent, a Süsü játszótér, amit 2018-ban avattunk, aztán az első világháborús emlékműnél, a Városháza parkjánál, értelemszerűen a Városháza, illetve a Városháza gyönyörű épületén túl talán a másik legszebb épületünk, ez a Vigadó épülete. Úgyhogy ezeknél található meg, illetve még néhány helyi jelentőségű épületnél, és akkor már magukat ezeket is végigjárva egy szép sétát tehetnek az érdeklődők.
És ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy ha valaki erre a helyre rááll, akkor magával, az épülettel tud egy szelfit készíteni.
Így van, az épülettel vagy az emlékművel, a szoborral, így van pontosan. Elvileg ki van az mérve, hogy honnan a legoptimálisabb, honnan lehet a legjobb képet készíteni, és ez nem csak annyi, hogy egy szelfi pont, tehát ez egy gránitkő, ott van, hogy mit lehet látni, illetve mi az az épített emlék, az az örökség, amit érdemes megörökíteni, hanem van egy QR kód is, és hogyha arra valaki rámegy az okostelefonjával, akkor tovább mehet a kisujiértéktár.hu oldalra, és akkor ott információkat, tudnivalókat lehet elolvasni, megnézni erről az adott emlékről.
Igen, tehát tulajdonképpen ez olyan, mintha egy modern eszköz segítségével a turista, a vendég önmagát kalauzolna a városban.
Így van, pontosan, tehát tulajdonképpen önmagának egyfajta idegenvezetője lehet a település jelentősebb pontjainál. Én remélem egyébként, hogy lesz ennek folytatása, tehát ez messze nem az az értékmennyiség, amennyivel bír Kisújszállás, hiszen nemrégiben adtunk ki egy Értékünk Kisújszállás című nagyon szép reprezentatív kiadványt, és abban az akkori állapot szerint 159 értékünk van. Nyilván itt az épített örökségtől kezdve a szellemi, kulturális örökségen át a mezőgazdasági termelési jellegzetességeig, indián rizs kultúra, tehát azért ez ennél jóval bővebb.
Nevesítsük már meg, hogy hol találhatók ezek a szelfi pontok.
Az Illési Kossuth emlékkapu, a Kun kapu, a Süsü játszótér, az első világháborús emlékmű, a Városháza, a Vigadó, a Piculás civilház és a Pásztorkodás emlékhelye. Ez egyébként egy szép kis séta, tehát mondjuk úgy, hogy a város nyugat-észak-nyugati részétől kelet-kelet-dél-kelet felé haladva. Úgyhogy egy szép kis séta, hogyha ezt valaki oda-vissza bejárja. Úgyhogy már meg is van a fél kardiózás aznapra.
Tavaly minden eddiginél több gyerek táborozott Magyarországon a nyári szünidőben. Számuk meghaladta a 230 ezret. Idén is legalább ennyi résztvevőre számítanak a szervezők. A 2023-24-es tanév utolsó tanítási napja június 21-e péntek lesz. Így az idei nyári szünetben a táborok döntő többsége június 24-én hétfőn kezdődik. A vakáció 10 hetes lesz, azaz egy héttel rövidebb, mint a 2023-as esztendőben. Sok szülő örömmel fogadta a változást, mivel kevesebb időre kell felügyeletet biztosítaniuk gyermekeiknek a nyári szünet alatt. Borsodabói-Zemplén vármegyében is bőséges a kínálat. Érdekes programokkal hirdettek meg nyári táborokat. Ennek köszönhetően Közép-Magyarországról is egyre többen érdeklődnek a vármegyei lehetőségek iránt. A részletekről Tóth Béla, a táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál vezetője adott tájékoztatást.
Február végén indult el az előfoglalási szezon, azaz azóta lehet jelentkezni már gyermektáborokra, csak a táborfigyelőn már több mint 700 táborturnus közül lehet választani, úgyhogy nagyon széles a kínálat. És az eddigi jelentkezések kapcsán azt azért látjuk, hogy a tavalyi év adataival összevetve azonos jelentkezési dinamikát látunk, ami azért nagyon fontos és nagyon jó hír, mert a tavalyi évben a rekordévet zártunk, több mint 230 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakáció folyamán, és hogyha minden jól alakul, és úgy alakul, ahogy eddig, akkor ezt a számot elérhetjük idén is, vagy netán meg is haladhatjuk. Abból a szempontból, hogy rövidebb lesz a nyári szünet, ugye eddig 11 hetes volt, most már csak 10 hetes, ez egy pici felbojdulást fog majd okozni május-június hónapban, ugyanis ugyanannyi gyermek szeretne táborozni, kevesebb időre kell őket elosszuk, úgy, hogy a tábor ágyak, a tábor helyszínek száma az nem növekszik. Azaz sokkal nagyobb lesz május-június hónapokban a tülekedés, ha úgy tetszik, a jó árértékarányú táborok turnusaiért, illetve a helyekért, ugyanis nehezen tudják a táborszervezők plusz turnusok kiírásával segíteni a szülőket, illetve a gyerekek táboroztatását, ugyanis azáltal, hogy például a pedagógusok bérrendezése megtörtént, ami egy nagyon örvendetes hír, Ezáltal azon tanárok, akik a nyári szünetben másodállásként gyermektáborokban dolgoztak felügyelőként, csoportvezetőként vagy táborvezetőként, őnekik egy részük dönthet úgy, hogy miután most már rendezve van a bérük, inkább a nyári szünetben a másodállás helyett pihenni fognak, azaz a felügyelők számában is csökkenés várható, így még nehezebb dolga van a táborszervezőknek megoldani, hogy megfelelő mennyiségű gyermekhez megfelelő képzettségű és számú pedagógust is biztosítsanak, azaz lesz egy szűk keresztmetszet akár az idő rövidebbsége, illetve a felügyelők számának a csökkenése miatt, azaz annyi az össztanácsom a kedves szülőknek, akik még nem foglalták le a gyermekük része a táborokat, hogy minél előbb foglalkozzunk ezzel a témával, hogy kikerüljük azt a fajta tüdekedést, hogy igazából abból választhatunk csak, ami marad. Mert a 10 hétre ugyanúgy meg kell oldani a felügyeletét a gyerekeknek, illetve azt az élményt, amit a táborok adnak. Nem mindegy, hogy mi választjuk ki, hogy melyik tábor legyen, vagy a maradékból kell nekünk választani. Ugye, hogyha a típus szerint nézzük őket, akkor ugye napközis és ott alvós táborok vannak, ez ugye a napközis az, amikor reggel visszük a gyermeket és délután hozzuk, ezek hétfőtől péntekig tartó, szóval hétköznapokon lévő turnusok, ezt jellemzően a fiatalabb gyerekek részére szoktuk javasolni, illetve vannak az ott alvós táborok, amikor elvisszük a gyermeket, és jellemzően 5-7, esetleg 9-10 nap múlva megyünk érte, ezt pedig nyilván az idősebb vagy rátermettebb fiatal gyerekek részére javasoljuk. A témák tekintetében nagyon népszerűek a kalandtáborok, a sporttáborok, az angol táborok, illetve a katonai táborok, és a klasszikusabb kézműves, lovas, zenei vagy művészeti táborok mellett idén nagyon sok érdekes, extrém vagy különleges tábor közül is választhatnak a szülők, illetve gyermekeik. Azt látjuk, hogy a Borsodabaúj Zemplén vármegyében nagyon sokféle programkínálat van, a kézműves tábortól kezdve a sporttáboron át, angoltábor, de kalandtábor is elérhető, és az a jó hír, hogy mind a napközis, mind pedig ott alvos táborok tekintetében ez a kínálat megvan. Nyilván a napközis táborok jellemzően inkább a városi területeken érhetőek el, az ott alvos táborok pedig jellemzően városon kívül vannak, illetve azt látjuk, és az a tavalyi évben így volt, és a jelenlegi foglalások alapján ez idénre is prognosztizálható, hogy nagyon sokan Budapestről, illetve Pest megyéből is mennek a vármegyébe oda táborozni, mert nagyon-nagyon szuper kínálatok vannak, úgyhogy ebből adódóan a borsodi szülőknek még inkább föl kell kötni azt a bizonyos gatyát, hogy gyorsan válasszanak tábort, hogyha a környéken szeretnének, mert ráadásul még közép-magyarországi régióból is jönnek oda önökhöz táborozni, úgyhogy célszerű minél előbb foglalkozni ezzel a témával.
Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően Nyíregyházától egészen Tarcalig el lehet jutni két keréken. Tavaly mind belterületi, mind pedig külterületi kerékpárút megépítése valósult meg Tarcalon, amely nem csak a bicikliseket segíti, de biztonságos a gyalogosoknak is, valamint egy részét dűlőútként is használhatják, mondta el Butta László polgármester.
A településünk közigazgatási határain belül egy 710 folyométer hosszú, 3,5 méter széles aszfaltozott kerékpárút került kialakításra, és ezen kívül még 3410 folyóméter hosszan, 3 méter széles, 1 méter széles patkával mezőgazdasági útként is funkcionáló kerékpárút kerül kialakítása. Ezt azért mondtam el ilyen pontosan, hiszen, mint a kerékpárút általában a turisztikai fejlesztés, a turistáknak ugye a közlekedésére szolgál, ezen belül a települések közötti munkába járóknak a közlekedését könnyíti meg. Szerencsére, mivel már használjuk ezt az útszakaszt már egy pár hónapja, érdekesség volt számra először, hogy milyen sokan, akár helyi, akár tokai családok jönnek gyermekekkel, sőt, még olyan településekről is, hogy még nincs kialakítva kerékpárút, átjönnek, itt hagyják a kerékpárút elén a személykocsijukat, és a kisgyerekekkel is belakják úgymond ezt a kerékpárutat. A mezőgazdaságukra útra pedig visszatérve, hogy nem csak a kerékpárosok használják ott a dűlők lankái között ezt az utat, hanem bizony, mivel ösztalaj van a településünk a nagyobb esőknél, ugye lehozza a hegyről az iszapot, és ezekre a területekre, akár a szántó területekre, akár a szőlőkbe, hiába lenne már maga a föld alkalmas arra, hogy meg lehessen művelni, vagy a betakarítást elvégezni, mivel nem lehet megközelíteni ezeket a területeket, mindig késéssel tudták elvégezni akár a növényvédelmi munkákat, akár a betakarítást, és ezáltal a mezőgazdasági út által ők is tudják használni ezt az utat, és jobban meg tudják tudják védeni a szőlőterületeiket. Nyíregyháza és Tokai terjedő párhuzamos kerékpárúton 38-as mellett megdöbbentem, hogy milyen sokan használták eddig is azt az utat, tehát Nyíregyháza környékéről mennyien jönnek Tokai hegyaljára, és szerencsére most már a vérkeringésben mi is bekerülünk Talccal, hiszen azok a turisták, akik Tokaiig eljönnek, el fognak jönni a mézédes források földjére Talccalra is. Nagyon jó ez a turistaút, hiszen azt is tudjuk, hogy a zéró tolerancia minden egyes közlekedési járműre vonatkozik, de a kerékpárokra nem. Úgyhogy ezáltal, hogy a kerékpáron át tudnak jönni a turisták, fel tudják keresni nem csak a turisztikai attrakcióinkat, hanem a borainkat is meg fogják tudni kóstolni. És amiről még nem beszéltünk, nem csak nekünk és a turistáknak, úgymond az aktív turistáknak jó ez a kerékpárút, hiszen nem szabad elfelejtkezünk arról, hogy Mária főútvonal itt megy keresztül a településünkön, és az zarándok turistáknak is nagyon biztonságos lesz ez a kerékpárút a közlekedésükre.
Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden derült napos csapadékmentes idő várható. A délkeleti-keleti szél megélénkül, néhol megerősödhet. A hőmérséklet kedden 24 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 29-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Néhány hete kezdte meg működését, de már be is töltötték a férőhelyeket az új görögkatolikus bölcsödében Mária Pócson. Nehéz dolga volt a hét bizottságnak a 17. Mátrai borvidéki borversenyen. Heves vármegyében szigorúan ellenőrzi a NAV az illegális dohánytermékek árusítását. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Néhány hete kezdte meg működését, de már be is töltötték a férőhelyeket az új görögkatolikus bölcsödében Mária Pócson. Az intézmény megáldására a napokban került sor. Pap Bertalan polgármestert hallják.
Több mint 60 éve élek itt a településen, és emlékszem, hogy itt magán kertek voltak, házak voltak, utána volt itt szolgáltalakás is. Körülbelül 15 éve épült az óvoda, és mellette ez a most átadó bölcsöde. Magán épületek voltak, hogy miért, mondtam a bevezetőmbe, hogy jó kezekbe adtuk, azért, mert látjuk, eltelt egy 5-6 év, és a görögkatolikus egyház vett át az oktatási rendszerünket, tehát az óvodát, iskolát, most már bölcsödét, és nagyon szépen fejlődnek, meg vannak a szülők elégedve, ezáltal az önkormányzat is meg van elégedve, és tényleg hálával tartozunk nekik, hogy jó kezekbe került.
Most pedig Soltész Miklóst, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát hallják.
Amikor bölcsödékről beszélünk Magyarországon, akkor kezdetben nekünk, főleg akik nagy családban éltünk vagy élünk, voltak fenntartásaink a bölcsödével kapcsolatban. Mert azt is megéltük és azt is mondtuk, hogy milyen jó az és mennyire fontos az, hogyha egy édesanya minél hosszabban együtt tud lenni a gyermekével, pici gyermekkel, fél évessel, egy évessel, vagy egészen hát ugye a 3 éves korig. Mennyire fontos ez a nevelés szempontjából. De azt is el kell fogadnunk, hogy nagyon nagyot változott a világ. Azt is el kell fogadnunk, hogy nagyon nagy az a kihívás, amely elé a szülők állnak, édesanyák is állnak, és mindazok, akik akár munkahely, akár bármilyen oknál fogva nem bírják, nem győzik, vagy nem tudják a mindennapos nevelésben a gyermekeiket vállalni, ezért biztosítani kell számukra ezt a lehetőséget. És amikor az egész családtámogatási rendszert 2010 óta kialakítottuk, amiről mindenki tud, hogy mekkora nagy változás történt, mekkora szemléletváltás is, nem csak anyagiakban, hanem akár erkölcsi értelemben, egyházi támogatásokon keresztül, és sorolhatnám tovább, annak egy pici része, de nagyon fontos szelete volt a bölcsöde építés is. És hát bátran ki lehet mondani, hogy 2010 óta több mint kétszeresére növekedett a bölcsödei férőhelyek száma az országban. Hatalmas nagy dolog ez, hiszen amikor átvettük a kormányzást 2010-ben 32 ezer férőhely volt, most meg már 65 ezer. És ezen belül, hála Istennek, nagyszerűen elindultak az egyházi fenntartóknak a bölcsödéi is. Hogyha fenntartói helyet nézünk, hogy hány bölcsöde van szerte az országban, azok közül 7%-ot, több mint 200 helyet az egyházak tartanak fönn, összesen 3000 gyermeknek a nevelését vállalják, és ilyen értelemben, hála Istennek, a görögkatolikus egyház nagyon szépen, bőven kiveszi a részét.
Nehéz dolga volt a hét bizottságnak a 27. Mátrai borvidéki borversenyen, ahol 52 borász több mint 140 tételét kellett végig kóstolniuk. A 13 különdíjas és a nagy aranyérmet szerzett boron kívül 41 kapott aranyérmet. Nyilas Ilona, a Mátrai hegyközségi tanácselnöke elégedett a versennyel, és elmondta, hogy megéri a színvonalat is tartani. A következő percekben őt hallják.
Azért a mátraiként mátraiknak megmérettetni minden borásznak kihívás, vagy a saját élőhelyünkön, vagy lakóhelyünkön ez nagyobb dicsőség szerintem sokszor, mint egy országos vagy nemzetközi megmérettetés. Valamint ez egy lépcsője annak, hogy tovább merje, vagy tudja vinni az ember a borait, hiszen több versenyen az előfeltétel, hogy az adott régióban valamiféle minősítést elérjen a bor. Itt jelen esetben annyi elő is van, hogy aki ezen a borversenyen aranyérmet tudott elhozni, annak az országos borversenyre nevezési díj tulajdonképpen nem kerül pénzébe, hiszen annak a nevezési díjnak, ami azt hiszem, hogy 30 ezer forint, a felét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa finanszírozza, a másikat pedig mi, a Mátrai Hegyközségi Tanács vállaltuk föl. Nagyon örülünk, mert sok szponzort sikerült összegyűjtenünk erre, hogy felajánljanak külön díjakat, úgyhogy ezeket el is osztottuk, meg is határoztuk, de erről még most nem mesélnék, mert ezeknek a díjaknak a kiosztása a gyöngyösi bornapokon kerül majd, és addig hadd legyenek ezek a mi kis titkunk. A külön díjak azok ott fognak számukra is kiderülni, a díjazásokat azokat pedig a mai nap fogjuk róla értesíteni minden borászunkat. Próbálkoztunk arra hagyatkozni, hogy azért rendben van, hogy mi szakmailag borászként bíráljuk a borokat, tehát hogy többnyire mi készítjük, egy picit talán elfogultak is vagyunk vele kapcsolatban, valamint hogy azért, hogy ne ön érdek legyen, hanem kinek készítjük, a fogyasztóknak kvázi, ők is mondjanak erről véleményt, hogy nekik mi az, ami ízlik, vagy jobban tetszik, és ezért most úgy állítottuk föl a borbírálókat, hogy 4 szakmai bizottság volt, és 3 társadalmi vagy fogyasztói zsűri. Épp most néztem át a döntéseket, itt inkább a külön díjak tekintetében, mert ugye a társadalmi zsűri ő nem ugyanazzal a pontozási rendszerrel dolgozott, hanem kicsit egyszerűbben, de a külön díjakból lemérve, hogy például van 2 olyan külön díjas bor is, ami a szakmai zsűrinél nem is kapott arany, csak ezüst minősítést. A többi részében ugyancsak arannyal jutalmazta a szakmai zsűri, amit ők is kiválasztottak kategória győztesnek.
Az utóbbi időben népszerűvé váltak az elektronikus cigaretták, ilyen a Pokobár és a Tornádó néven ismert dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék is. A NAV munkatársai folyamatosan gyűjtik az adatokat ezekről az új illegális termékekről, és fel is lépnek az árusítók ellen. Egy ilyen adatgyűjtés során került a NAV Hevesvár megyei munkatársainak látókörébe egy magánszemély, aki egy internetes zárt csoportban nagy mennyiségben kínált eladásra tornádó elektronikus tabakos cigarettát. Ennek részleteiről beszél dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai folyamatosan figyelik az internetes kereskedelem csatornáit, köztük a közösségi oldalak csoportjainak adásvételeit. Ellenőrzéseikkel ezekből a zárt fórumokról is sikerrel szűrik ki az illegális termékeket, árusítókat. Ezúttal Heves Vármegyében buktattak le egy ilyen árust. Az utóbbi időben váltak népszerűvé az elfbárhoz hasonló, de annál sokkal nagyobb kapacitású, illegális, ismeretlen összetételű ízesített folyadékot tartalmazó elektronikus cigaretták. Ilyen a Pokobár és a Tornádó néven ismert dohányzást helyettesítő nikotin tartalmú termék is. A NAV munkatársai folyamatosan gyűjtik az adatokat ezekről az új illegális termékekről, és fel is lépnek az árusítók ellen. Egy ilyen adatgyűjtés során került a NAV Heves Vármegyei munkatársainak látókörébe egy magánszemély, aki egy internetes, zárt csoportban nagy mennyiségben kínált eladásra Tornádó elektronikus cigarettát. Az adóellenőr felvette a kapcsolatot a hirdetővel, akit egyéb nyilvános internetes adatok alapján sikerült azonosítani. A vásárlásra 40 ezer forintnyi Tornádó termék megvételére előre időpontot egyeztettek. A találkozó és a próbavásárlás létre is jött, az ellenőrök az ügyletről semmilyen bizonylatot nem kaptak. A NAV munkatársak igazolták magukat, és a bevetési igazgatóság készenlétben álló járőre is megjelentek a helyszínen. A vásárolt és később felett termékeket jövedéki eljárásban lefoglalták. Az árus ellen azért is eljárás indult, mivel adószám nélkül végzett, adószámhoz kötött tevékenységet. Fontos tudni azt is, hogy az engedély nélküli dohánytermék értékesítésért a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága 1 millió forinttól 50 millió forintig terjedő bírsággal sújtja a magánszemély eladót. A NAV Heves Vármegyei ellenőrei a közeljövőben több hatósággal együttműködve tovább folytatják az illegális termékek adásvételének felderítését.
Kedves hallgassák meg egyházi híreinket!
Amikor nagyszülők és unokák, idősek és fiatalok együtt töltik az időt, amikor törődnek egymással, szeretetük tiszta levegőt áraszt, amely felfrissíti világunkat és társadalmunkat, és a rokoni kapcsolatokon túlra is hatva ez mindannyiunkat erősebbé tesz. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A hit abból az együttérző tekintetből születik, amellyel Isten ránk néz, feloldja szívünk keménységét, begyógyítja annak sebeit, új szemeket ad nekünk, hogy azokkal nézzünk magunkra, másokra, minden helyzetre, amit megtapasztalunk, még a legfájdalmasabbakra is. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Használd a mobilodat, de találkozz az emberekkel, mondta Ferenc pápa a fiataloknak Velencében. Április 28-án 10 órakor a Szentatya a Velencében élő és a Venetói Egyházmegyékhez tartozó fiatalokkal találkozott a Bazilika della Salute előtti téren egynapos lelkipásztori látogatása keretében. Ferenc pápa elmondta, a nap is mosolyog, jó látni benneteket. Az együttlét lehetővé teszi számunkra, hogyha csak egy imán, egy pillantáson és egy mosolyon keresztül is, de megosszuk azt a csodát, akik vagyunk. Mert mindannyian nagy ajándékot kaptunk, azt, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, és arra kaptunk meghívást, hogy megvalósítsuk az Úr álmát, hogy megéljük az ő örömét, és tanúi legyünk az ő örömének. Ferenc pápa hozzátette, nincs ennél szebb dolog. Nem tudom, volt-e már annyira szép élményben részetek, hogy nem tudtátok magatokban tartani, hanem szükségét éreztétek, hogy megosszátok. Mindannyiunknak van része ilyen élményben, olyan gyönyörű élményben, amelyről érzi az ember, hogy meg kell osztania. Ezért vagyunk ma itt, hogy újra felfedezzük az Úrban azt a szépséget, akik vagyunk, és hogy örvendezzünk Jézus nevében, a fiatalos Isten nevében, aki szereti a fiatalokat, és aki mindig meglep bennünket. A mi Istenünk mindig meglep bennünket. Értettétek ezt? Nagyon fontos, hogy fel legyünk készülve Isten meglepetéseire. Hangsúlyozta Ferenc pápa, majd hozzátette. Barátaim, itt Velencében, a szépség városában egy szép találkozásban van részünk együtt, de ma este, amikor mindenki már otthon lesz, s majd holnap és a rákövetkező napokban, honnan induljunk el, hogy befogadjuk és tápláljuk azt a szépséget, akik vagyunk? Honnan induljunk el, hogy megragadjuk ezt a szépséget? Az újrakezdéshez két igét javaslok, két gyakorlatias igét, mert ezek anyagi igék. Két mozgást jelentő igét, amelyek Máriának, Isten anyjának fiatal szívét irányították, és irányítják a miénket is. Mária, hogy terjessze az Úr örömét, és hogy segítsen a rászorulón, felkelt és elment. Felkel és elmegy. Ne felejtsük el ezt a két igét, amelyet a szűzanya megélt előttünk. Először is felkelni. Keljünk föl a földről, mert a menny számára teremtettünk. Keljünk fel a bánatból, hogy magasba emeljük tekintetünket. Keljünk fel, hogy talpon állva szembe tudjunk nézni az élettel, és ne a kanapén tespedjünk, fogalmazott Ferenc pápa. És miután felálltunk, ránk hárul a felelősség, hogy talpon maradjunk. Először felkelni, aztán állni, talpon maradni, amikor kedvünk lenne leülni, hagyni az egészet, elengedni mindent. Nem könnyű, de ez a titok, fogalmazott Ferenc pápa, majd hozzátette. Igen, a nagy eredmények titka az álhatatosság. Igaz, néha eljön ez a törékenység, mely lehúzza az embert, de az álhatatosság az, ami előre visz. Ez a titok, hangsúlyozta Ferenc pápa Velencében. Napjainkban is szükség van keresztényi értékekre, hangoztatta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Győr-Moson-Sopron vármegyei Fertőszéplakon. Soltész Miklós a 95 millió forintból megújított Széchenyi Ferenc tér átadásán elmondta: amikor templomot, közterületi keresztet vagy kálváriákat újítunk fel, akkor az a bizalom jelenik meg az egyházi és állami vezetőkben egyaránt, hogy a kereszténység üzenetét mindenkihez el kell juttatni. Ha ebben össze tudunk fogni, akkor közvetíteni tudjuk a kereszténység üzenetét, azt, hogy a kereszténység 2000 éven át meghatározta Európa és Magyarország életét, emelte ki, hozzátette. A kereszténység kultúrája és egyéb tanítása máig kihat, mint ahogyan az az emberformáló minta is, amire napjainkban is szükség van. Átadták és megáldották a Győr-Moson-Sopron vármegyei Veszkény község római katolikus plébániájának felújított épületét, az abban kialakított új közösségi tereket vasárnap. A beruházás a Magyar Falu program keretében 60 millió forintból valósult meg. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében úgy fogalmazott: szomorú tény, hogy Magyarországon, de a világon máshol is évtizedek óta paphiánytól szenvednek a keresztény közösségek, a falusi plébánia épületek pedig nagy számban üresen állnak. Ezért gondolta azt Magyarország kormánya, hogy a Magyar Falu program keretében biztosítsunk forrást arra, hogy az üresen álló plébániai épületeket felújítsuk, új közösségi funkcióval lássuk el, mondta. Az ünnepi beszédet követően Berta Tibor katolikus tábori püspök áldotta meg a felújított plébánia épületét, majd a község keresztelő Szent Jánosnak szentelt templomában bérmálással egybekötött szentmisét mutatott be. Bármilyen nyomás is érjen bennünket, a magyar kormány kiáll Európa keresztény alapjai mellett, jelentette ki a pénzügyminiszter a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Kunmadaras felújított református templomának hálaadó ünnepségén. Varga Mihály kiemelte: miközben tőlünk nyugatra templomok tűnnek el, Magyarországon és a külhonban 3000 templom építését vagy felújítását támogatta a kormány az elmúlt évtizedben. A kunmadarasi templom felújításáról azt mondta, ez a hosszú és alapos építő munka kilóg a mai trendekből, mert itt egy templom volt az építkezés tárgya. Rendhagyó jelenség ez egy olyan világban, ahol kirekesztőnek, sértőnek titulálva levetetik a hivatalok faláról a keresztet, közölte, megjegyezte. Németországban ez másfél éve megtörtént. A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A főelőadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a Szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozó 50 éves jubileumát. A tavaszi találkozó főelőadója Simon Dávid egyetemi lelkész a Győri Egyházmegyéből, akit sokan ismerhetnek az online térből tanúságtétele kapcsán. Azt szeretné, hogy életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki a főnöke, ki vezeti, ki élteti, ki az, aki boldogítja. A Szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz, aki püspökként nem először jár Nagymaroson. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhelyfoglalkozás gazdagítja majd szert a Nagymaroson, hogy ki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van. Meghosszabbított határidővel május 20-áig lehet jelentkezni a kántor alapszakra, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola együttműködésében indul az idén is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. Szent Peregrin, a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából gyógyító imaestre várják a híveket a Füzérradványi Római Katolikus templomba május 3-án pénteken 16 órától. A rózsafüzér imádság után dicsőítés lesz, majd 17 órától szentségimádás, 18 órakor pedig szentmisét mutatnak be a betegekért, melyet Varga János Verbita atya celebrál. A programon lehetőség lesz egyéni áldást kérni Szent Peregrin erekjéjével. Az imaest a Sátoraljaújhelyi Szárhegyen, az Ima a hegyen első pénteki programmal folytatódik. A 15 éves évforduló alkalmából május 4-én tartják a Szeretett Láng Mozgalom országos találkozóját Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom szabadtéri oltáránál. A program május 4-én szombaton, tehát 9 órától 17 óráig tart. A Felnémeti Egyházközség anyák napja alkalmából május 5-én a Szentmise előtt reggel 8 órai kezdettel a templomot körbeállva közös rózsafüzér imádságot szervez a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. A reggeli köszöntő imára mindenkit szeretettel hívnak és várnak. A Velünk élő Gárdonyi Vallomások című könyv bemutatója Egerben az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban lesz 2024. május 10-én pénteken 16 órától. A rendezvény fővédnöke Ternyák Csaba érsek főpásztor. Közreműködnek Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája és a kötet kiadója Tömöskei Péter. A bemutató moderátora és az egri szervezők Csé Varga István, Lőrinc György és Lengyel Gyula atya. Továbbá a Tenki Szent Imre általános iskola növendékei is közreműködnek. Mindenkit szeretettel várnak tehát május 10-én pénteken 16 órakor. Rózsafüzérre és gyalogos zarándoklatra várják a híveket Hazánkért és Mezőkövesd városáért május 11-én szombaton 9 óra 30 perctől a Szent László király plébánián működő Effata karizmatikus közösség szervezésében. A találkozó 9 óra 30 perckor a Bogácsi úti körforgalomnál lévő Mária szobornál lesz. A zarándoklatot ünnepi szentmise zárja 12 óra 30 perckor, melyet Bárdos Krisztián celebrál a Szent László templomban. Az EGRI Hittudományi Főiskola képzéseire május 15-éig lehet jelentkezni. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-25-ös tanévben katekét a lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 év és hittanári szakon 4+1 év levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az intézmény saját jelentkezési lapján kell jelentkezni 2024. május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu oldalon olvasható. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomjói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége kb. 25 ezer forint per fő, a 4 nap per 3 éjszaka falusi vendéglátással Kápolnásfalun kb. 120 euró per fő. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címmel lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. Az EGRI Főegyházmegye területét érintő hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon tájékozódhatnak.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Sinkovics Andrea, Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő bemondó, Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. By the way.
a régió sportja.
Az egyetemi sportért végzett kiemelkedő tevékenységükért a Debreceni Egyetem képviseletében hatan vehettek át díjat a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség tisztúító közgyűlésén. Két sorsolást is tartottak az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóságán. A Kazincbarcikai Vegyész Sportegyesület súlyemelő szakosztálya a napokban ünnepelte alakulásának 50. évfordulóját. A magyar salakmotor történet legnagyobb versenyének ad otthont nyáron Debrecen. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az egyetemi sportért végzett kiemelkedő tevékenységükért a Debreceni Egyetem képviseletében hatan vehettek át díjat a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség tisztúító közgyűlésén. A közgyűlésen a következő 4 évre újra Mocsai Lajost választották az Egyetemi Főiskolai Sportszövetség elnökének, aki beszédében kiemelte, hogy nyáron kezdetét veszi Debrecenben és Miskolcon Magyarország történetének legnagyobb felsőoktatási multisport eseménye, az Európai Egyetemi Játékok. Két sorsolást is tartottak a napokban az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóságán. Kvaka Árpád igazgatót hallják.
A vármegyei kupa következő fordulóját ugye már ketté bontottuk, hiszen az előző körben az kiderült, hogy a legjobb 8-ba jutott csapatok közül a 4 győztes már egészen biztosan képviseli a megyénket a következő évi MLS Magyar Kupa országos főtáblán. Viszont ugye a 4 vesztes közül még 2 ugyancsak tudja magát kvalifikálni, hiszen az előző évekhez hasonlóan Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye a következő esztendőben is 6 csapatot tud feladni az országos főtáblára. Így tehát az előző körben 4 vesztes csapat azért játszik most, hogy még 2 fog tudni csatlakozni a már bejutott 4 csapathoz. A sorsolásnál, ha alacsonyabb osztályú csapatot sorsolunk össze egy magasabb osztályúval, akkor mindig az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. Amennyiben 2 azonos osztályú csapatot sorsolunk össze, akkor attól függ, hogy az elmúlt kupafordulóban hányszor játszottak hazai pályán. Ha ez is egyenlő, akkor pedig a sorsolásban elsőként kihúzott együttes lesz a pályaválasztó. Rajtunk kívül még 3 megye tud 6 csapatot kvalifikálni az országos főtáblára, a többiek ennél kevesebbet, értelemszerűen az attól függ, hogy hány felnőtt megyei csapatuk van a megyei bajnokságokban.
A Baktalórántháza már ott van az országos főtáblán. Kozma Attillát, a Baktalórántházi VSE elnökét hallják.
Ősszel kivehettük Újdonbrádot, az előző megyei 2 bajnokát, valamint most a Nagyecsedet sikerült egy 1-1-es mérkőzésen kiejtenünk. Azt gondolom teljesen rá is alakult ki ez a végeledmény, és teljesen megérdemelten jutottunk tovább. Az Újfértó meggyőződés a megye első osztály egyik legjobb csapata, nagyon jó körülmények között, erkölcsanyagi és szakmai körülmények között tudnak felkészülni meccsről meccsre. Volt szerencsém őket többször látni, teljesen más kategóriát képvisel, mint a mostani csapatunk, a nekünk, de meggyőződésem, hogy nem lesz könnyű dolga a vendég Újfehértónak.
A Kazincbarcikai Vegyész Sportegyesület súlyemelő szakosztálya a napokban ünnepelte alakulásának 50. évfordulóját. Az esemény házigazdája Pátrovics Géza, veterán súlyemelő, edző, egyúttal a szakosztály vezetője volt. Most őt hallják.
Igazából nehéz lenne 50 évet megfogalmazni. Mindenképpen meg kell említenem azt, hogy a világ legcsodálatosabb érzése az ember feláll a dobogóra, és hallgatja a himnuszt, amikor neki játszik. Ettől szebb dolog nincsen. Illetve van, akkor, amikor olyan ember áll fel, aki a tanítványod, és ő áll fel a dobogó legfelső fokára, és neki játszák a himnuszt. Hiszen abban benne van a ő munkája, az edző munkája, a közösség munkája, mindenkinek benne van a munkája, és ez egy csodálatos érzés ezt hallani és átélni. Rengeteg élmény van 50 év alatt, hihetetlen, könyvet lehetne írni belőle. Így hálás vagyok a sorsnak, hogy súlyemelő lehettem, hiszen ennek köszönhetem a egészségemet, ennek köszönhetem azt, hogy bejártam a világot, és igazából nem büszkélkedni akarok, én az első edzésem. Ott voltam, és a mai napig is itt vagyok. Lokálpatrióta lévén. Igazából nekünk nem volt soha botrányunk, dopingügyünk. Az viszont fézik a szívem, ha arra gondolok, hogy 10 súlycsoportból csináltak 5 súlycsoportot a fiúknál és a hölgyeknél is, és nyilván létszámot is visszavették. Ez nagyban befolyásolja a súlyemelés jövőjét, de én bízom benne, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség hamarosan át fogja ezt értékelni, és fogja emelni a versenyzők létszámát is, már a következő olimpiára, nem a Párizsról beszélek, utána való olimpiára, akár a létszámot is, illetve a súlycsoportokat is vissza fogja bővíteni. Nagyon bízom benne.
Most pedig Pap Lászlót, a szakosztály alapítóját hallják.
Véletlenül találkoztam egy illetővel, láttam, hogy a füle az nem igazi, nem természetes, mondom, ez csak birkozhatott valamikor, hát a Munkácsi Dezsőnek az öccse volt. Elkezdtünk beszélgetni, éppen ablakot javítottam, nálam ilyet is csináltam, másodállásban, művezető volt egyébként főállásban. Somma-somáron beszélgettünk, hogy lehet, nem lehet. Aztán úgy, ahogy végül megegyeztünk abba, hogy megpróbálkozunk egy szakosztály létrehozásával. Én azelőtt emeltem Diósgyőrbe, nem voltam tehetség, nem voltam kiemelkedő, elég sérülékeny volt, viszont azt kimerem jelentem, hogy technikás voltam, Suémi és Sinyavinyát megtanultam. Összeszedtem egy kis gárdát, jöttek-jöttek a gyerekek sorban, mondom, köszönöm szépen a részvételt, öltözőbe elkezdtük vas ruddal a gyakorlást, aztán társbérletre be a birkozókkal, aztán kezdtek jönni az eredmények, elment egy-két verseny, kaptunk egy termet, és utána a barátomat, volt sporttársam, a Ducsei Geiszát ide csaltam. Ketten aztán elkezdtünk gyerekeket, mivel ő tanított, hoztuk, aztán jöttek az eredmények, és mit ad Isten, 79-ben elkeresett Tatabányáról a Hanzlik Jani, és elcsábított.
Szitka Pétert, Kazincz Balcika polgármesterét hallják.
A legmeghatározóbb sportág a városunkban, hiszen nemzeti sportvárosként pont a köszöntő beszédben emeltem ki, hogy az nagyban köszönhető gyakorlatilag a 90-es évek derekátnak előtti és utáni évtizedeknek, amiben azt gondolom, hogy maga a súlyemelés egy markáns szerepet kapott, és itt a jelenlévők is csak megerősítik a nosztalgikus eseményekkel, sporteseményekkel, amelyek egyébként színesítették már akkor is a város sportéletét, és ami a számomra szíved gyönyörködtető az az, hogy itt meglett sportemberek még mindig a jövőben látják azt, hogy ez kiteljesedhet még szebb és még jobb jövő elé gyakorlatilag a súlyemelés, ami egyébként az utánpótlásnak a felvirágoztatását, és magának a súlyemelés szakasztálynak egy újabb 50 évét fogja jelenteni az Kazincbarcikán. Sokat változott maga a sport, sokat változott magának a sportákhoz való hozzáállás, a fiataloknak, gyakorlatilag maga a rendezvényeknek a lebonyolítása, magának a sportkultúrának az elmúlt évtizedei, az gyakorlatilag, aki ezt figyelemmel kíséri, látja, hogy sokat változott, és ezekhez a kihívásokhoz azt gondolom, hogy a jelenlegi sportszakemberek itt Kazincbarcikán is igyekeznek idomulni, és azokkal a kihívásokkal megküzdködni, és ugye legyőzni ezeket, ami azt jelenti, hogy magához a sportágnak a szeretetét és ehhez való hozzáállást a fiataloknál minél népszerűbbé tenni. Én azt gondolom, hogy ebben az itt lévő sportembereknek sok-sok eredménye lesz az elkövetkezendő években is. Nekünk azt gondolom, hogy az a feltétel, ami egyébként magának a szakosztálynak is a feltétele, hogy egy olyan helyszín legyen, ahol magát a sport eseményeket, magát az edzéseket le tudják bonyolítani. Ebben én azt gondolom, hogy markánsat léptünk azzal előre, hogy most már egy saját otthona van gyakorlatilag a súlyemelő szakosztálynak, amiben egyébként az elkövetkezendő időszakban remélem, hogy kisebb sportesemények is lebonyolíthatók lesznek, ezáltal egyébként emelve gyakorlatilag Kazincbarcikán ennek a sportágnak a népszerűségét, és azt gondolom, hogy a korábbi fényét is.
Most pedig Hajdú Vanda volt súlyemelőt hallják.
Én azt gondolom, hogy abban az időben, és ez nem csak abban az időben, hanem mindig, én azt gondolom, hogy a sport az erősegíti a tanulást. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sok időt töltöttünk a sportpályán, tehát minden nap edzettünk, napi 2-3 órát is akár, tehát volt, hogy este 7 óra körül értünk haza, de bizony akkor még leültünk tanulni. És nem csak én, hanem a kortársaim, a sporttársaim is. Géza nagy hangsúlyt fektetette erre, hogy a szüleinkkel is tartotta a kapcsolatot, szülőértekezleteket tartott, és mindig, tehát ezt mindig el is mondta nekünk, hogy ne menjen a sport a tanulás rovására, de igazából nem is kellett bíztatni. Akkor az olyan egyértelmű volt, hogy az ember a kötelezettségeit azt teljesítette. Én azt gondolom, hogy a sport talán többet segített. Tehát amit itt a súlyemelő teremben megszereztünk, kitartást, becsületességet, csapatjátékot, az nagyon sokat segített az életben, én azt gondolom. Mindig, ami a vágyam volt, közgazdász szerettem volna lenni, ez sikerült elérnem, és most olyan szakmám van, amit életem végéig szívesen örömmel csinálok. De mai napig sportolok is, és a nagy örömömre a kislányom is sportol, a fiam is. A kislányom a például az első súlyemelő edzésén túlesett, hogy volt lehetőségünk ezt a csodálatos termet megtekinteni, és Gézával egy edzést végigcsináltak, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk is.
A magyar salakmotor történet legnagyobb versenyének ad otthont nyáron Debrecen. Itt rendezik az Európa bajnoki döntő nyitó fordulóját júniusban. Barát Norbertet, a Speed Wolf sportszervező non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Salakmotorozás tekintetében Magyarországban még ilyen rangos verseny nem rendeztek. Voltak kontinentális döntők, amik a szakmai csúcsai voltak a történelemnek, viszont Európa bajnoki döntősorozatnak részesei soha nem lehettünk.
Szeptemberben bőgtek fel a motorok legutóbb a Perényi Pál stadionban. Tavaly átlagosan 3000-en látogattak ki a Speed Wolf versenyeire. 6 különböző megmérettetés helyszíne lesz Debrecen. Az egyik ráadásul történelmi jelentőségű, hiszen itt rendezik az egyéni Európa-bajnoki döntő nyitófordulóját. A sportágat a Speed Wolf megalakulásától támogató Schaffler Debrecen dolgozói rendszeres résztvevői a futamoknak. A vállalat a szervezőkkel közösen jelenleg egy szektor kialakítását tervezi a szakképzési centrum diákjai számára. Szabó Pétert, a Schaffler Debrecen Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Szeretnénk, ha minél több fiatal is emelkedne meg ezzel a sporttal is, és szerintem egy jó kezdeményezés, hogy segítsük azt, hogy a DSZ-s tanulók ki tudjanak jönni erre a versenyre. És a dolgozóink pedig ugye már most is érdeklődtek, hogy mikor lehet és hogy lehet kijönni. Nagyon népszerű.
Az EB döntő a várakozások szerint tovább növelheti a sportág iránti érdeklődést. A legutóbbi Debrecen nagy díjon 5000-en ültek a lelátón. A helyszíni közönség számot tekintve a város által is támogatott salakmotor a második legnézettebb sportág helyi szinten. Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Tavaly évben 11 millió forint támogatást nyújtott önkormányzatunk a salakmotorsport a Speed Wolf számára, mint főszervező számára. Az idei évben még a költségvetési tárgyalások folyamatban vannak, de azt gondolom, hogy hasonló volumenre mindenféleképpen számítani lehet.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Arrivò al tempo di guerra, dalle onde toccando la terra. Lui sbarcò e tutti videro la sua umanità. Lei guardò quegli occhi sognanti, così vivi, così penetranti, e di colpo lo amò. Si sentì spuntare le ali, quando infine le strinse le mani. Lei sentì nello stomaco uno sfarfallì. Quella notte bagnò la felicità di caldissime lacrime che lasciò cadere in mare ed aggiunse sale al sale. Lei gli diceva a lei: tu sei l'amore mio, tutta la mia vita è per te. Rispondeva lui: ho in tasca una piccola pietra io, per costruire pace dove non c'è. Così io la porterò dove mi porterà questa speranza dentro che non mi abbandona mai. Peso che ha, piccola pietra che forse un giorno si poserà. Se ne andò perché la sua sorte di ogni vento è sempre più forte. Se ne andò col suo carico rinunciando a lei. Quella notte s'alzò fino al cielo, tutto il fiato che lei cavò dal profondo dell'addome per gridare il suo nome. Lei diceva lei, tu sei, sei l'amore mio, tutta la mia vita è per te. Ma lui rispondeva, lui, ho in tasca una piccola pietra io, per costruire pace dove non c'è.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén a mezőkövesdi Szent László plébánia ima csoportja vezet. Imádkozzanak velünk!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek,